12. Öttevényinek, Jaks barátjának volt egy furcsasága. Uzsonnára a kenyérhez néha vegyes gyümölcsízt kaptunk, azaz egy kocsonyás, határozatlanul édeskés, piros kockát. Öttevényi ezt annyira utálta, hogy meg sem ette. Ketté törte, s a felét Jaksnak, másik felét Tóth Tibornak adta. Hiszen mi sem szerettük nagyon, és később megtanultam a civilek közt, hogy van ilyen. De akkor láttam életemben először, hogy valaki egy édes lekvárféleséget ne egyen meg. Bizonyos tisztelettel néztem Öttevényit. Minden esetre tudomást vettem róla a furcsasága révén, még mielőtt a botránya kitört. Akkor történt egyébként halottak napján, vagy az előtte való pénteken 1923-ban, amikor Öttevényi esete kezdődött, hogy a kisebbik Lackovics megkaparintotta a csomagból Júlia levelét, és felfedezték gyerekkori becéző nevemet.
Édes bébé!
Ordított fel a kis Lackovics, a féltanterem rám jött, még Szeredi is átvette aznap este rögtön, és azóta folyik ez a bébézés. Egyrészt a levelem és Lackovicsék meg a többiek miatt nem figyeltem eléggé, mi történik Öttevényi körül. Másrészt nem is látszott különösebben figyelemre méltó dolognak. Merényiék elszedték az Öttevényi mellett ülő Jaks pogácsáját, almáját, dióját, amit Szegedről kapott. Egy idő óta, vagyis amióta Varjú elragadta Matej kacsa zsírját, rászoktak erre, s már mi is megszoktuk. Hűvös, őszies idő járt. Délután köpenyben gyakorlatoztunk. Öttevényi három gombos volt, jeles növendék, s csekély furcsaságán kívül elég érdektelen alak. Még azt is tudtam róla, hogy misére jár reggelente, mint Tóth Tibor, a lányos képű újonc, aki a hálóteremben melléje került, s akivel majdnem barátságot kötött. Némely tekintetben hasonlítottak egymáshoz. Láttam, hogy közönyös udvariassággal olykor beszélgetnek is, bár napközben Tóth Tiborról, mint hogy a B-osztályban volt, könnyen megfeledkezett az ember. Monsignor Hanák minden hajnalban misézett a második emeleti kiskápolnában. Pontosan 17:30-kor, ébresztőkor kezdte. A napos 3:45-kor körül járt a sötét hálóteremben, és felrázta mindazokat, akiknek ébresztőre kellett jelentkezniük, vagy kápolnába akartak menni. Medve is járt a kápolnába. Még október közepén engedélyt kérte Monsignortól, hogy más vallású létére járhasson a misére. És ettől fogva másodnaponként, amikor Schulze volt szolgálatban, a kápolna hátsó padján üldögélve töltötte el az időt ébresztőtől a levonulásig. Így megmenekedett a nap legrosszabb félórájától, Schulze legnehezebb perceitől. Ez megért neki nem csak egy-egy misét, hanem egy-egy drága fél órát is az alvásból. Iszonyatos volt felkelni, kiszakadni az álomból. De még mindig sokkal könnyebb volt így, a napos erélyes rázogatására, sietős suttogására a sötétben, mint a rendes ébresztőre. A napos szaladt tovább, és az ember egy-két percnyi haladékot ilyenkor megengedhetett magának. A kápolna rendszerint üres volt. Legfeljebb 5-6-an üldögéltek a padsorokban szétszórva. Medve örült, hogy a többiek nem jöttek rá erre a megoldásra, mert akkor nyilván Schulze is kieszelt volna valamit ellene. Álmosan, fázósan, unatkozva figyelte és utánozta a néhány katolikus fiú mozdulatait, de jóleső elégtételt érzett, hálát, hogy sikerült ez a ravassága és bölcsessége, s most ülhet egy kicsit nyugton. Monsignor Hanák sosem késett. Köpcösen, hátravetett tessújjal lépegetett. Eltűnt az oltár mögött, felvette díszes, hímzett miseruháját, aztán elősétált, és jött vele együtt Tóth Tibor is, hol egyedül, hol másodmagával. Tóth rendszeresen minisztrált neki, a többiek váltakozva. Csöngettyűvel, misekönyvvel, némán, rejtélyesen mozogtak az oltár két lépcsőfokán. Tóth Tibornak mindig tiszta és rendes volt az öltözéke. A B-osztályból átszivárgott a híre, hogy színjelesre áll, három gombos lesz belőle. Példás volt a maga viselete is. Mi többiek már kaptuk mindenféle fenyítést, ő még nem. Október 2. hetében nekem is 6 napon át kellett kihallgatáson jelentgetnem, hogy nem rongáljuk a kincstár vagyonát, Medve pedig nem sokára fogdát kapott az újoncok közül elsőnek, mert nem tetszésének adott kifejezést valami által. A büntetéseket vaktában kaptuk. Hol az egyikünk, hol a másikunk mindenféle apróságért, amilyen százat követtünk el napjában valamennyien. A követelményeket úgy szabták meg, hogy soha senki ne lehessen ártatlan. Mindnyájan tudtuk ezt, és nagyjából beletörődtünk. Egyedül Tóth Tibor próbálkozott meg a lehetetlennel, hogy betartson minden előírást. Mégsem volt ez tőle emberfeletti vállalkozás, még csak tiszteletre méltó teljesítmény sem. A barátjáról, öttevényről, aki három gombos volt, vagy drágról, az évfolyam elsőről, inkább mondhatnám, hogy elismerésre méltó igyekezettel fegyelmezték magukat, mert ők azért normális emberek voltak, kisebb-nagyobb gyarlóságokkal és természetes vágyakkal, ösztönökkel ellátva. Tóth Tibornak jóformán nem került fáradtságába a dolog. Megszállottan csinálta. Amolyan holdkórosnak tartottuk, s szinte kivívta magának a jogot a különbséghez, egyrészt a konokságával, másrészt azzal, hogy mihelyt gyötörni kezdték, nyomban sírva fakadt. Erőszakos, majdnem kíméletlen, nőies durvasággal. Megszoktuk durcás pofazacskóit, seprős pilláit, szenteskedését. Nem volt rokonszenves Tóth Tibor lénye. Ha valaki támadásért, ösztönszerűen szembefordul vele és ellenáll. Ez rossz módszer túlerővel szemben, mert csak annál nagyobb lesz az ütés, amit kap. Aki elengedi magát és összeomlik, mint egy rongydarab, az meg sem érzi az ökölcsapást. Nagy önuralom kellett ahhoz, hogy Tóth Tibor az első mozdulatra sírva fakadjon, s bölcs eljárás volt tőle, de nem rokonszenves. Pedig már én is megtanultam, hogy az önuralom hasznos dolog. Matejt se szerettem az önuralmáért. Először is gondoltam, honnan volt annyi esze ennek a ronda ripőknek, hogy kacsasírt hozzon hazulról, ami a legkiadósabb élelmiszer a világon. És honnét van annyi akarat ereje, hogy takarékoskodjon vele, és így beossza magának. Vékonyan kente, egyre vékonyabban, ahogy fogyott, de az elején se könnyen műsködött észrevehetően. Micsoda fakír, mondta rá Kolláltó. Csak nézte őt az ember. Micsoda fakír csak ugyan. Állat. Ehhez van esze persze, hogy zabálja a második adag 10 óraiát, amikor már mindnyájan megettük a magunk zsíros kenyerét. És mohóság nélkül megfontoltan tömi a fejét, mozog leföl az állkapcsa nagy nyugalommal az állatnak. A délelőtti kenyérnyi szállását már nagyon ismertük, de egyszer a délutáni szünetben is előszedte a kacsazsírját. Aztán ráfizetett a dologra. A mézes vagy lekváros kenyér helyett aznap csokoládét kaptunk uzsonnára, mert ez is megtörtént néha valóban, ahogy valaha Molnár őrnagyúr formes apjának kilátásba helyezte, egy szelet töltött csokoládét, és hozzá egy karéi puszta kenyeret. Kenyeret mindig adtak az uzsonnához, a sajthoz, szalonnához, disznósajthoz kellett is, de almához, körtéhez is kaptunk. Bognár kiment a tanteremből. Keddi nap lehetett, mert gyakorlat volt délután, és késve osztották ki az uzsonnát. Matej előzette a befőttes üvegét. Kalugyerszki, akinek mindig adott egy csipetnyit a zsírból, jóra való élénk gyerek volt. Csak 2 év múlva tudtam meg, hogy unokatestvérek. Nem nagyon illettek össze, és furcsáltam is a barátságukat. Egy szóval, ahogy Kalugyerszki az üveghez emelte a kenyerét, Mufi, a háta mögé settenkedve, hirtelen ügyesen előre nyúlt, lenyomta a kezét és odatolta a saját kenyerét, tökéletes időérzékkel kiszámítva azt a pillanatot, amikor Matej már nem tudta megváltoztatni a mozdulatát, és a zsebkéséről a zsír menthetetlenül rákenődött Mufi kenyerére. Matej dühös lett, nevettek körülötte. Talán haragjában megfeledkezett szokott óvatosságáról, talán túl nagy feltűnést keltett, hogy nem. A varjú egyszerre csak megkaparintotta az üvegét, és eliramodott vele. Izgatott megdöbbenést támadt. Most tisztán láttam a varjú arcát, ahogy vitte a kacsazsírt. Ívelt, sűrű, fekete szemöldöke volt. A ragyák himlőhelyek alatt, a beteges sápadtsága mögött tulajdonképpen szép vonásai voltak. Szemtelen és züllött angyalarca volt. Matej rohanni kezdett utána, de az asztalkák közt útját állták. Mire odaért, Varjú már szétosztogatta Burgernek, Halász Péternek, Merényinek, Homolának a zsír jó részét, és mint a cselező labdarúgó, mindig a hátát fordítva Matej felé, kikisiklott előle és védte ügyesen a befőttes üveget, amíg Kalugyerszky közben nem lépett. Élvezetes volt. Inkei beállt a két ajtó közé, hogy cikkeljen, ha a folyosón jönni látja a tiszt helyettest. De Kalugyerszky most elrontotta a szórakozásukat. Elvesztette a fejét. Amint Merényiék nevettek, azon mindenki nevetett, és aki nem nevetett velük, az a közhangulat, a közösség érzelme ellen fordult. Alig értettem, hogy miként követhet el egy régi növendék olyan ostobaságot, amiről én már tudtam, hogy nem lehet elkövetni. De mindenképpen bosszantó volt, hogy Kalugyerszky az asztalok közt elébe került a Varjúnak, útját állt a tártkarral, és ezzel véget vetett a jó munkának. Matej, aki eddig vad kétségbeeséssel és mégis gyáván tétovázva járkált a Varjú után és kapkodott feléje ügyefogyottan, most akaratlanul is utolérte. A nagy nevetés hirtelen elhalkult a tanteremben. Varjú villámgyorsan átjátszotta az üveget Burgernek. Matej megtorpant, ahol volt. Amikor Kalugyerszky két széket megkerülve Burgerhez ért, a vörös fiú visszadobta a zsíros üveget a Varjúnak. Kalugyerszky iparkodott vissza. Megint nagy nevetés támadt. Dobálni kezdték az üveget. Merényi, a vörös burger, a Varjú, ide-oda. Kalugyerszky forgott utána, ugrált, de hiába. Egyszer aztán valahogyan kicsúszott Varjú kezéből az üveg, s bár elkapta estében, de túl görcsösen, s akár szándékosan csinálta, akár nem, úgy festett, mint a két marokkal oda csapná az asztal lábához. Matej zsíros üvegje ízzé porrá tört. Kalugyerszky éppen odaért, és a Varjú ráordított. Most eltörted! Burger hátrahajlított nyakkal nevetett. Csak annyira tudta összeszedni magát a nevetéstől, hogy egy tankönyvvel hátulról fejbe vágta Kalugyerszkyt. Aztán mégis észrevette, hogy mindenki elhallgatott, és abba hagyta a nevetést. Merényi ugyanis mozdulatlanná vált. Egy pillanat alatt elkomolyodott, odaintette magához Kalugyerszkyt, és lassan, szaggatott ütemben pofozni kezdte. Ezt ismertük. 42-en voltunk az A-osztályban. Meg sem ukkant senki. Szék se csikordult, lapozás sem hallatszott. Merényi összehúzott szemmel, merev arccal nézte áldozatát, mint egy tárgyat, amely a saját tulajdona. Halk lefolytott hangon szólt rá néha. Erezd le a kezed. Aztán csattant élesen a tenyere. Váratlanul kétszer is egymás után. Kis szünet, mozdulatlanság is. Erezd le a kezed. Kalugyerszky majdnem vigyázban állt előtte, egyre dermedtebben. Megint balról csattant a pofon. Gépiesen rándult fel a keze. Le a kezed! Leengedte a kezét. Nem írom le részletesen. Merényi jéghideg arca csak egy másodpercre mozdult meg, amikor csavart egyet az orrán, száján. Volt egy ilyen rándításszerű kis fintora, ami nem jelentett semmit. Néznünk kellett őket, mert mindnyájuknak szólt ez. És senki sem merte megtenni, hogy a könyvébe temetkezzen, érdektelenséget mutasson. Nem volt kellemes, mert Kalugyerszky végül is nem volt akárki. Csak most, a szemünk láttára bukott le közénk, az átlag sorba, okulásunkra. Okultunk. Ködösen még azt is értettem, hogy haragudni kell rá. Néhány napig Matej sem állt szóba vele. De később kibékültek.